Szeretném elmondani, hogy ennek a bizonyos oknyomozó feltárásnak azért vannak olyan hátsó és talán nem minden esetben kimondott szándékai is, hogy ugye a kutató emberi elme próbálja a valóságot, próbálja az igazat keresni és megragadni, és adott esetben az is előkerülhet kinek-kinek a gondolatában, hogy vajon a Biblia, amelyik erről az eseményről, nevezetesen most az özönvíz eseményéről olyan részletesen és nagy alapossággal beszámol, egy ilyen nagyon messze távoli múltban történt eseménnyel összefüggésben mennyire tekinthető autentikusnak, illetőleg egyáltalán vannak olyan bizonyítékok, amelyek egy világméretű özönvíz megtörténtét igazolják, szemben a sok más irányú elképzeléssel, hogy az özönvíz helyi áradás volt, amit ott a helyben élők meglehetősen tragikusan fogadtak és dolgoztak fel, és hát éppen ezért talán olyan mély nyomot hagyott a kultúrájukban és az emlékeikben, hogy egyfajta világméretű kataklizmaként élték meg. Ezeket a kérdéseket próbáljuk elővenni. A különleges indítatást ehhez az előadáshoz a továbbiakban az adta, hogy ez a téma nincs nyugvó ponton. Én emlékszem arra, hogy valamikor az 1970-es évek vége felé Szíriát oszlopai címmel Várkonyi Nándor megjelentetett egy könyvet. És ennek a második fejezete egy világméretű özönvíz emlékeiről számol be, és azt a különleges megközelítést képviseli, hogy mintegy 370 körül van azoknak a feltárt özönvíz legendáknak a száma, amelyek egymástól függetlenül élnek, különböző népek tudatában, hagyományában, az észak-amerikai, dél-amerikai indiánokat beleértve, és szinte a világ minden táján létezik olyan népcsoport, amelyiknek a kultúrájában, illetve a hagyományában szerepet kap egy olyan esemény, ami elől hajóval lehetett megmenekülni. Adott esetben a madarak kibocsátása is jelen van, tehát az, hogy a bárkában túlélők madarakat bocsátottak ki, hogy megtudják, hogy vajon a szárazföld fellelhető-e. Az is benne van ezekben a történetekben, nyilván nem mindenhol galamb, illetőleg holló, hanem annak a tájnak a jellemző madara helyettesíti ezeket. A nyolc lélek például mindenképpen jelen van a Biblia tanúságtevése szerint. A bibliai özönvizet nyolcan vészelték át, mintegy 120 éven keresztül épített hajóban, ami nem a szó klasszikus értelmében vett hajó, mert nem azzal a céllal épült, hogy valahonnan, valahová minél gyorsabban el lehessen jutni, hanem egyszerűen a túlélés szolgálta, egy olyan jármű volt, aminek ki kellett állni a hihetetlen viharokat és vízáradatokat, majd látni fogjuk, hogy ezek milyen természetűek voltak. Tehát nem az volt a cél, hogy mondjuk a megépítés helyétől, a feltételezett mezopotámiai területtől el kellett volna jutnia mondjuk az Araratig, ahol megfeneklett végül, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy menedéket kellett nyújtani. Éppen ezért ez a bizonyos hajó nem is a hajó nevet viseli a bibliai leírásban, hanem inkább doboznak lehetne fordítani, vagy ládának, mert hogy a felépítése, a formája inkább dobozra emlékeztetett. Próbáltak ugyanakkor a Bibliában leírt méretaránynak megfelelően hajót eszkábálni, és egy USS Oregon nevet viselő hajó került ki így a gyártók kezéből 1912-ben, és a mai napig megvan. Valószínűleg az egyik dokban pihen már, tehát annyira nem használják, de elhíresült róla, hogy a tengerjáró képesség tekintetében ez volt a legbiztonságosabb. Tehát azok az adatok, amelyeket a Biblia a bárka építésnél, a bárka méreteire vonatkozóan megjelöl, az mindenképpen valamiféle hozzáértést feltételez a túlélés és hát bizonyos funkciók betöltése szempontjából. hogy ennek az egész kérdéskörnek az ősiségét is egy kicsit áttekintsük. Ugye maga a Biblia is meglehetősen régi időre teszi, de nem sokkal a bibliai leírás szerinti történés időpontjától távolabb egy másik írásos nyoma is van az özönvíznek, gondolom minden jelenlévő részéről ismert a Gilgames eposz. A Gilgames eposzban is jelen vannak mindazok az elemek, amelyek a bibliai leírásban és az eposzban szereplő útnapistim lenne a bibliai Noé, akit ennek a bizonyos regének vagy mítosznak a főszereplője megkeres, mert hogy az örökkévalóság, a halhatatlanság titkát véli nála felfedezni, és a közöttük lezajló beszélgetés enged betekinteni abba az élménybe, amit útnapistim korábban átélt. Ami megegyezik jellegében, gondolatiságában a bibliai özönvíz leírásával. Berosszos nevéhez fűződik a másik bárkáról, tehát özönvízről szóló beszámoló. Ez egy káldeus pap volt az időszámításunk előtti 3. században, és ő arról beszél, hogy látta a bárkát, tehát ugyanakkor szemtanúkra hivatkozik, akik ugyancsak látták, hogy valamiféle gleccserből kiáll ennek a képződménynek vagy alkotmánynak jelentős része, feltehetően az orra. Ugyanakkor megjegyzik azt is ezek az ókori leírások, hogy a bibliai leírás az akár egy hajónaplónak is felfogható, mert leírja dátumhoz kötötten, hogy mikor mi történt. Bementek a bárkába, rá 7 napra megerett az eső. Aztán leírja, hogy hány napot töltöttek a bárkában, hogy mikor feneklett meg. A megfenekléshez képest mikor engedte ki a galambot, mikor jött vissza, hogy jött vissza, ki engedte a másikat bizonyos idő elteltével. Szóval tényleg olyan dátumokhoz kötött hajónapló benyomását kelti, és hát ezek a bizonyos beszámolók is egyöntetően ennek az eseménynek, mármint az özönvíz eseményének a világméretű voltáról próbálnak beszámolni. A kínai írás meglehetősen régi. Egyes becslések szerint 3500 évesnél is idősebb. A kínai írásban, mint tudjuk, piktogramokból áll a kínai írás, a hajónak megfelelő szó vagy piktogram egy összetétel. Szerepel benne valami vízi alkotmány, szerepel benne a 8, és szerepel benne a személy vagy száj. Ugye nyilván az ellátás összefüggésben a száj és a személy azonos. Tehát a kínaiak fogalomalkotásában a hajó képzete az a vízi jármű mellett kiegészül a 8-al és a személlyel vagy szájjal. És ezekben a korábban idézett özönvíz leírásokban ugyancsak szerepet és helyet kapnak ezek az adatok. Hajó, 8, személy vagy száj. Tehát ebből sok minden következik, többek között az, hogy ez az özönvíz az emberiség közös élményanyagában helyet kapott, vagy ténylegesen a világ egész területére, a Föld egész területére kiterjedt. Ennek majd említeném néhány bizonyságát. Vagy, és ugye itt mindkét irányt meg lehetne jelölni, vagy az emberiségnek közös az eredete, közösen élték át, és a közös élmény anyag azután az emberek elvándorlása nyomán sokfelé eljutott. És ezek a csoportok, népcsoportok azután a maguk szorosabb értelemben vett közegében őrizték ezeket a hagyományokat. Majd mutatnám a képeket is, hogy a világot valamilyen kataklizma-szerű megrázkodtatás érte, ennek rendkívül sok közvetett és közvetlen bizonysága van. Találtak halakat nagy mennyiségben, nagy bőségben úgy, hogy például, ahogy látjuk ebben a stilizált rajzon is, hogy éppen a benyelés pillanatában érte utol a halál ezt a nem éppen kis halat, ennek a halnak a mérete körülbelül 4 méter a valóságban, tehát rajtaütésszerűen azonnal egy pillanat tört része alatt következett be valami olyasmi, ami a zsákmány megragadásának a pillanatában a halálát okozta. Aztán mehetünk tovább. Ebben a nagy halban van egy kis hal, ami azért érdekes, mert az emésztés leállt. Hogyha egy állat lenyel táplálékot, és közben az állat elhalálozik, akkor a testnedvek működése még sokáig fennmarad. Tehát megindul az emésztés. Olyan rajtaütésszerű és gyors folyamatnak kellett itt bekövetkezni, ami az emésztés megkezdését sem tette lehetővé, hanem ebben a megőrzött állapotban hagyta hátra a prédát és a zsákmány szerző halat is. A továbbiakban megfigyelték azt, hogy az elhalálozott állatok, többek között a halak is, nem természetes módon hunytak el, hanem valami borzalmas kifacsar testhelyzetben találták többségüket. Ilyen megcsavarodott gerinccel, felcsapott, vagy teljesen visszahajlott farokrésszel, ami nem csupán a vergődésre utal, és a vergődés kapcsán egy ilyen kínos, de rövidig tartó haláltusára, hanem a beavatkozásnak, vagy a halált okozó tényezőnek a hihetetlenül heves és radikális módjára is. Hogy milyen állatok élhettek annak idején, ez egy szitakötő szárnya. Több mint 50 centis. Tehát közvetett jelzés arra vonatkozva, hogy egy szitakötő a mai méretekkel mérve, hát messze átlagon felüli szájfesztávolsággal rendelkezett. Borostyánban elhalálozott rovar, ami megint csak arra enged következtetni, hogy ez a borostyán igen-igen gyorsan kellett megszilárduljon, hogy ilyen állapotban gyakorlatilag teljes épségben megőrizze a foglyulejtett rovart. Ez már egy kicsit távolabb visszatért, hogyha már ide kerültünk, elmondanám, hogy fent látjuk a Rhamopithecus, a feltételezett Rhamopithecus két fél darabból álló alsó állkapcsát. Később Leakey, aki mindezt megtalálta, és hát ilyen különleges alakzatot formált belőle, beismerte maga is, hogy gibbon állkapcsáról van szó, és a szenzáció éhes közönségnek szánta azt a megnyilatkozását, megmozdulását, hogy úgy rendezze el a két fél darabból álló alsó állkapcsot, minthogyha emberi tényezőre utalna. Mint látjuk, az az emberi, az a félköríves, az emberszabású majmoké pedig ilyen elnyújtottabb, és az alsó állkapcsuk szűkebb. Tehát ugye két fél darabból lehet bármit csinálni. Ezekre nem akarok kitérni, de sajnálatos módon a tudomány olykor azért, hogy valamiféle hatást érjen el a rendelkezésre, ahol leheteket egy kicsit másképpen használta, nem úgy. Még erről annyit, hogy az efféle emberek a képzelet szüleményei, ugye főleg amikor Darwin elgondolásai megjelentek a fajok eredetéről, és hát különféle elképzelések, fikciók láttak napvilágot, akkor egyes művészek késztetve érezték magukat, hogy ezt képek formájában is visszaadják. Ilyen emberek nem voltak, ez mind a művészet. Hát ezek nem kifejezetten a témánkkal kapcsolatosak, majd visszamenőleg lehet, hogy foglalkozunk velük. Itt egy 70 millió évvel ezelőtt kihalt hal. Az Indiai óceánban nem olyan régen, éppen azért, mert pénzjutalmat helyeztek kilátásba azoknak, akik eféléket felszínre hoznak, ha netántán van ilyen, az ott tevékenykedő halászokat fokozottabb keresésre indították, és az elmúlt néhány évtizedben százával kerültek elő ezek. Tehát szó nincs arra, hogy 70 millió évvel ezelőtt kihaltak volna a mai napig is. Ez a csúnya hal, ez ilyen fenéklakó hal, fejjel lefelé, a maga 4 méteres mi voltában fejjel lefelé állva, kapirgál vagy szedeget a tenger fenékről. Itt a háttérben az Ararát látható, ugye a Noé bárkája az Araráthoz kötődik. Látjuk, hogy az Ararát meglehetősen zord hegyvidék. Az az általános megállapítás, hogy reggel általában verőfényben van, 10 órára beborul, és déli 12-kor már csattog a jégeső, és dörög és villámlik, tehát biztonságosan megközelíteni és ott hosszabb távon kutatásokat végezni a hegy zord éghajlata miatt alig, ha lehetséges. A földrajzi elhelyezése sem teszi különösen könnyűvé az eféle kutatásokat. Tudni, a határon, Kelet-Törökország határán helyezkedik el, és ezen a területen élnek a kurdok, a lurdok, és ezeknek a népcsoportoknak a viszálykodását jelzik. Ugyanakkor a török kormány is hol engedékeny hangulatában van, hol kevésbé, és az egyes expedíciók védelme és biztonsága érdekében olykor megengedi, máskor pedig megtiltja ezeken a területeken a kutatást. Na most azért erre a hegyre jó néhányan felmásztak. A régi időkben Berossos nevére már hivatkoztam. Orosz kutatók is, ugye ez Oroszországhoz is viszonylag közel van, Örményországhoz, felmásztak ide, és hát az élményanyagukat több-kevesebb sikerrel megosztották a kortársaikkal. Úgyhogy a cár is 1916-ban felfigyelt arra, hogy itt az Ararát környékén talán még fellelhető ez az emberiség eredete szempontjából, vagy őstörténete szempontjából fontos tárgy, és egy katonákból álló expedíciót szervezett és küldött oda. Ezek 1916-ban be is járták ezt az útvonalat, és amikor a jelentésük összeállt, kitört a nagy októberi szocialista forradalom. A cárnak mennie kellett, mint tudjuk, és ezekkel az emberekkel már nem foglalkozott senki. Ezeknek az ott élő törzseknek furcsa elképzelései is vannak a hegyről magáról, és erről a szent tárgyról, mert annak nevezik. Azt mondják, hogy ha valaki beszél róla, akkor annak nem tudom miféle átok ered a nyomába. Úgyhogy akik látták is, a helyi vezetők hát nagy lelkűségének köszönhetően, azok sem mertek sokáig beszélni. Egy Georg Hagopian nevéhez kapcsolódik a leginkább ismert történet. A nagyapjával együtt járt itt, lehoztak fadarabot onnan. A fadarabra jellemző, hogy rendkívül kemény és időtálló. Ugye a Biblia azt mondja, hogy góferfából épült a bárka. Ez a góferfa valamiféle fehér tölgy a mai fogalmak szintjén, és az jellemző rá, hogy minél zordabb és keményebb időjárásnak, netántán csapadékos, nedves időjárásnak van kitéve, annál inkább kövesedik, keményedik. A korhadást ez a fa nem ismeri. Tehát ezek a fák ott érdekes módon épségben megmaradtak. 1840-ben volt egy földrengés, ami a bárkát az egyik csúcsról egy ilyen kiöblösödésbe lesegítette egy gleccseren, és hát nyilván akkor ezek a fadarabok, illetve a gerincét és a bordázatát alkotó fadarabok törtek, de egyik-másik fadarab hozzáférhetővé vált. Ami erre a fára továbbiakban jellemző az az, hogy nincs benne évgyűrű. Ez is egybecseng a bibliai leírással, tudnék, a Biblia azt mondja, hogy abban az időben nem voltak évszakok. Ugye az évszakok váltakozása idézi elő, a növekedés lelassulása, vagy megállása, majd újraindulása idézi elő az évgyűrű kialakulását. Tehát egy homogén, feltételezhetően szubtrópusi éghajlat uralta a föld egészét. Mai értelemben vett évszakok sem voltak, ezek kialakulásának az okára is majd a későbbiekben visszatérnék. Készültek különféle felvételek is ezen a helyen a bárkáról, és megpróbálták megvizsgálni a talaj összetételét is, hogy vajon a talajban találhatók-e olyan dolgok, amelyek ott egy ember alkotta tárgy jelenlétére utalnak, így aztán ilyen röntgenhez hasonló eljárásoknak köszönhetően azon a területen, ahol a bárka létét feltételezték, ilyen különleges bordázattal ellátott, a bibliai méreteknek megfelelő hajótest képe bontakozott ki. Találtak fémet is. Megvizsgálták, analizálták az itt található fémet, és valamilyen különleges ötvözetnek minősült, ami a korróziónak leginkább ellenáll. Szeretnék itt kitérni a fémek kapcsán egyéb tényezőkre is. Nagyon-nagyon mélyen meghúzódó szénmezőkben, több száz méterrel a föld alatt lévő kőszén és barna szén mezőkben találtak tárgyakat. Ónvödröt, aranyláncot, aranytárgyat, babát. Tehát ha azt mondjuk, hogy a víz alá került, illetőleg aztán a föld alá került erdők alkotják a föld szénkészletének jelentős részét, akkor azt kell mondjuk, hogy ezek alatt a szénrétegek alatt lévő tárgyak az özönvíz korából kell származzanak. Mert hogy ezekben a szénrétegekben, ezek alatt találhatók ezek a tárgyak. A krisnások megjelentettek egy könyvet. Akkor még Kepes András a tévében is foglalkozott vele. Ennek a könyvnek az a címe, hogy tiltott vagy tilos archeológia. És ez a közel 1000 oldalas könyv azokat az archeológiai leleteket gyűjti össze, különben összefoglalt, rövidített változatban megjelentették itt magyar nyelven. Arról szól, azokról a leletekről szól, ami most elfogadott és az iskolákban tanított világmagyarázati elképzelésünkkel kvadrál. Ami ebben nem illik bele, azt elhallgatták, vagy agyonhallgatták. Ez a könyv pedig, ha nem is a teljesség igényével, de összegyűjtötte ezeket a leleteket. Például egy a sok közül, ami hogy először mindjárt a szemembe ötlött, hogy egy dinoszaurusz lábnyoma együtt látható egy ember lábnyomával. Kétséget kizáróan emberi lábnyomról van szó. Ugye a tudomány álláspontja az, hogy a dinoszauruszok már régen kihaltak, amikor az ember az egyenesen járó homo sapiens megjelent. Szóval ezekről nem illik beszélni, mert felborítja a kialakított kozmogóniát, és éppen ezért ezek a tiltott archeológia gyűjteményébe illeszthetők. Elmondanám azt is, hogy ezek a leletek például hol találhatók. Dorchesterben, ez Amerika, mert hogy Massachusetts államban van, egy edényt találtak. Norristownban egy márványtömböt, egy képmással, Angliában aranyfonalat, babát hoztak felszínre 100 méter mélyről, tehát ezek mind azt jelzik, hogy civilizált, családszerető emberek éltek jóval korábban, mint sem, hogy azt a tudomány feltételezné. És akkor most áttérnénk arra a különleges elképzelésre, ami magyarázatul szolgálhat egy világméretű özönvíz létére. Döbbenten hallgattam például a bolygónkról szóló előadását Attenborough-nak, mert a Himalája völgyeit járva több mint 4000 méteren a tenger felett, tengerszint felett arról beszélt, hogy különféle trilobiták, csigák, mészvázai találhatók ebben a magasságban. Tehát az mindenképpen azt jelzi, hogy ott tengeri eredetű üledék volt, ami aztán megkövesedett. Hogy került ilyen magasra a víz? És egyáltalán hogy jött létre ennyi víz? Honnan jön ennyi víz? Bizonyára mindannyian hallottunk arról, hogy különféle elképzelések léteznek. Éppen a minap olvastam erre az előadásra is készülve, hogy talán egyfajta páraboltozattal lehetne magyarázni az özönvíz kialakulását. Tudnék, hogy a Földet egy ilyen üvegházszerű páraboltozat vette volna körül, és ez a Föld hőjének és párájának az eltávolodását gátolta volna. Megalapították azt, hogy 9 centinél ez a páraboltozat nem lehetett volna vastagabb, mert olyan mértékű lett volna az üvegház hatás, hogy minden életet elpusztított volna. Tehát valamennyi hőnek az űrbe vissza kell áramolni ahhoz, hogy itt az életfeltételek megmaradjanak. Ha 9 centinél vastagabb lett volna a páravoltozat, az emberek és élőlények megsültek volna alatta, mert a hővisszatartás olyan mértékű lett volna. Azt ugyanakkor az sem magyarázat, hogy a páraboltozatból ekkora mennyiségű eső hulljon alá, tudnék a Föld teljes felületét alapul véve, ha ez a páraboltozat a maga mi voltában leszakad, és a benne lévő víz, vagy pára vízzé válik, akkor egyetemesen, mint egy 5 cm vastagon borította volna víz a Földet. Ahhoz, hogy eső legyen, kondenzációs cseppek kialakulására van szükség. Nem esik eső akkor, magyarán, ha nincsen por a levegőben. Mert a páracseppeknek ki kell csapódnia valamilyen szilárd felületen, és erre szolgáltat alapot a levegőben lévő por, és így jön, ezért látjuk az autóinkon egy kisebb eső után azt az iszonyatos koszt, mert ugye a kondenzációs cseppek jöttek le, ami poron, por szemcsén megtapadva por együtt szállt alá. A Biblia arról beszél, és erre nem igazán fordítottunk figyelmet, én magam se, sokszor felszínesen olvas az ember sajnos, és megkötözi a kezünket az, ahogy általában a nagy többség gondolkodik. A Biblia arról beszél, hogy felfakadtak a nagy mélység forrásai. És kutatások igazolják, hogy amikor sátorboltozatról beszélnek emberek, akkor ez nem más, mint a föld kéreg maga. Tudnik, az angol nyelven és a latinban, ha valaki tud angolul, ugye a firm, ennek az összeösszetételnek az előtagja valami szilárdat jelent. A latinból vette át, a firmamentumból, és ez semmiképpen nem jelenthet párát, semmiképpen nem jelenthet valami olyan éteri közeget, mert ebben a szilárd kifejezés sokkal inkább azt sejteti, hogy valamilyen egységes szilárd felület fogta körül és zárta magába a föld egyéb alkotóelemeit. A héber szó, az itt szereplő héber szó valami kovácsolással kinyújtott vagy kinyújtható anyagra utal. Tehát ez is arra utal, vagy arra enged következtetni, hogy a föld felületét egységesen valamilyen szilárd köpeny alkotta. És amikor felfakadtak a nagy mélység forrásai, ez a szilárd köpenyre repett meg, és az alatta lévő, ugye a bibliai szóhasználattal élve, a rákja, a héber kifejezés rákja szerepel itt, az ez alatt lévő, mint egy óceánnyi mennyiségű vizek, egy vékony repedésen felszínre törtek. El tudjuk képzelni, hogy ha mondjuk egy 10 km vastag földkéreg elemi erejű nyomást gyakorol óceánnyi mennyiségű vízre, alatta lévő vízre, hogy minél vékonyabb a rés, a repedés, annál nagyobb erővel szabadul ki a víz. És nyilvánvaló módon az erodálás következményeképpen viszi magával a vegetációt, viszi magával a köveket, viszi magával a talajt, és messze-messze nagy magasságba kilöveli. És hát most kapaszkodjanak meg, mert ennek az egész kérdéskörnek vannak csillagászati vonatkozása is. A üstökösöket vizsgáló csillagászati szekció megállapította, hogy az üstökösök többsége, szinte a vizsgált üstökösök 100%-osan fagyott vízből és kövekből állnak. És metán jelenlétét is, ugye színkép elemzéssel kimutathatók az űrben lévő anyagok, színkép elemzéses eljárással kimutatták azt, hogy egyes üstökösök felületén metán van. A metán földi eredetű vegetációra enged következtetni. Tehát, hogyha 10 km vastag kőzet lemez, a maga iszonyú súlyával és erejével nyomást gyakorol óceánnyi mennyiségű vízre, és annak a felszínre jutásához csupán egy nagyon vékony repedés áll rendelkezésre, akkor elképzelhető, hogy stratoszférikus sebességgel és stratoszférikus magasságba lövel fel a víz, és lövel fel a kőzet törmelék. Az üstökösök, amelyek itt a mi naprendszerünkben megjelennek, máshol különben nem is észleltek, a Jupiter családja és a nap körül vándorolnak. A Jupiter óriási tömegvonzása nem engedi, hogy kilépjen abból a régióból, kilépjenek abból a régióból, és a nap tömegvonzásával összefüggében ugyanez elmondható. Tehát itt járkálnak oda-vissza, és mint hát egyes tudósok feltételezik, az üstökösök anyaga földi eredetű. Mégpedig arra az időre és eseményre vezethetőek vissza, amikor felfakadtak a nagy mélység forrásai, és iszonyú erővel felszínre törtek ezek a bizonyos vizek. Megalapították azt is, hogy például a Szibériában nem egy helyen, hogy lösszel, tehát ezzel a rendkívül finom porszerű anyaggal, szinte kását gyúrva, olyan természetű, olyan kristályrás szerkezetet alkotó jég tömbök maradtak vissza, amely máshol a világon nem található. És ha már Szibériánál tartunk, ugye mi a magyarázat arra, hogy mamutokat találtak jégbe fagyva? Egyik-másik mamutnak a szájában emésztetlen táplálék volt. A béltraktusukban is emésztetlen táplálék volt. Az előbb már utaltam erre vonatkozóan, bizonyos részleteket említettem, ahhoz, hogy az emésztés leálljon, a szervezetnek olyan mínusz 100 fokra kell egy pillanat alatt lehűlnie. Mert akkor tényleg megállnak az életfolyamatok. A mamutnak akkora tömböt képvisel a teste, hogy mondjuk mínusz 30-40 fokon legalább fél napot vagy egy napot igényel, hogy áthűljön. Ugye tudjuk, hogy ha a mélyhűtőbe, amelyik 18 és 20-21 fok körüli hőmérsékleten működik, ha oda beteszünk mondjuk valamit, akkor míg az keményre fagy, egy bizonyos időnek kell eltelnie, ilyenkor be kell kapcsoljuk azt a bizonyos gyorsfagyasztó gombot, és amikor az már elalszik, akkor tudjuk, hogy a mínusz 18 fok beállt, és átfagytak a berakott dolgok. Nos, hogyha ekkora magasságokat feltételezünk, bizonyára vannak közöttünk többen, akik utaztak repülőgépen. A repülőgépen a pilóta meglehetősen nagy gyakorisággal bemondja, hogy hol járunk, és milyen a külső hőmérséklet. És 10.000 méter közeli magasságban általában olyan mínusz 40-50 fokot jelöl meg. Na most, hogyha ennél magasabbra menne a repülő, akkor ennek arányában biztos még hidegebb lenne. Hogyha ez a nagy magasságba fellövelt víz messze 10.000 méter fölé került, akkor elképzelhető, hogy milyen gyorsan és milyen hihetetlen keményre fagyva elért a mozgási sebességének ezt a felső határát, és onnan a tömegvonzás, ha még működött és hatást gyakorolt rá, a tömegvonzás vissza irányította a föld felé. Elképzelhető, hogy ez a sárral és jéggel elegy anyag milyen iszonyatos sebességgel jött lefelé, és milyen hihetetlen gyors fagyást idézett el azon a területen, ahol a földdel érintkezett. Találtak egy mamutot, aminek a medence tája apróra volt törve, és ami ennél is izgalmasabb, hogy úgy volt eltörve a mamut alsó lábszárcsontja, hogy közben körülfogta megszilárdult sár. Most, hogyha egy rúdra, mondjuk egy acélrúdra, amit körülvesz valamilyen szilárd anyag, én fölülről nyomást gyakorlok, akkor azzal a rúddal nem történik semmi, ha csak nem olyan mértékű a nyomás, hogy zömítse az anyagot. Mert oldalirányú kiterjeszkedésére nincs lehetőség. Ezt a mamutot körbefogta sár, valószínűleg megszilárdult, vagy jeges mi voltában, és szilánkosra törtek a sípcsontjai. Tehát ez is arra enged következtetni, hogy a halálát valami hihetetlenül felüljövő, nagy erejű behatás idézte elő, ami egyben lefagyasztotta. Hogyha mondjuk mínusz 100 fokot feltételezünk, vagy mínusz 60-at, egyes becsések szerint ez volt mínusz 150 is, akkor ez magyarázatul szolgál arra, hogy nagy tömegben hogyan fagyhattak meg, illetve hogyan pusztulhattak el és fagyhattak meg ezek az állatok, és hogy tökéletesen megőrzött állapotban kerültek elő. És ide kívánkozik az is, hogy ezeknek az állatoknak a gyomrában szubtrópusi eredetű növénytakaró volt található, ez jelentette, vagy ez szolgált neki táplálékgyanánt. Tehát ez azt jelenti, hogy a mai Szibéria területén, illetőleg azokon a helyeken, ahol ilyen nagy mennyiségben találtak elhullott mamutokat, rinocéroszokat, különféle bivajokat, hogy ott az éghajlat nem a mainak megfelelő volt. Gondolkozzunk logikusan. Az állatkertben tartott elefántok napi 150 kiló zöldséget esznek. Abban a régióban, ahol ezeket az állatokat megtalálták, 8 hónapig tél van, és sötét. A vegetáció sötétben nem fejlődik, és sarköri körülmények között azon a hőmérsékleten megint csak nem. Ezek az állatok, amelyeket így jégbefagyva találtak, rendkívül jó kondícióban voltak, szinte kövéreknek voltak mondhatók, ami egyben behatárolja az időkeretet is, hogy mikor pusztultak el. Feltelten a táplálék legnagyobb bősége július végére, augusztus elejére tehető. Hihetetlenül jó kondícióban, szinte kövérnek mondható állapotban találták meg ezeket az állatokat, azon a helyen, ahol ma nincs vegetáció. Tehát ezzel megint csak egy lépéssel tovább kell lépnünk, de még a mamutokról nem akarok visszatérni, itt engedtessék meg még néhány rövid megjegyzés. Azt mondja a tudomány, hogy ezek azért gyapjas mamutok, mert hogy a testüket, a testfelületüket szőr borítja. És a gyapjas mamut kifejezés közvetett utalás arra, hogy azért gyapjasok, mert hogy a gyapjú, a testükön lévő meglehetősen gyérszőrzet védelmül szolgál a külső éghajlat zord mi voltával szemben. Ezeken az állatokon a szőr, ahogy látunk egy elefántot is szőrösen, hát meglehetősen gyér. Majd mindjárt keresünk képeket, van itt a mamutokra vonatkozóan is néhány kép. Itt most azt a területet ábrázolja a sematikus rajz, hogy talán hol volt. Ez az a bizonyos kínai betű. Látjuk hajó, 8 száj vagy személy, ez a hajóra vonatkozó kínai piktogram. Ez a bárka feltételezett megjelenési formája, fölül voltak az ablakai, de úgy, hogy az eső nem eshetett be. Na és ez az a bizonyos feltételezett vagy sematikus ábrázolás, amelyik a nagy mélység forrásainak a felfogadását ábrázolja, hogy a földkéreg Y formában ilyen hihetetlen erővel meghasadt, és az ennek az erőhatásnak következtében mozdult el a földkéreg, a litoszféra a mag körül. És az a terület, amelyik valaha északi sark volt, az most máshol van. Tehát mint egy 26 fokos elmozdulást feltételeznek a tudósok egy történelem előtti időben, amihez képest, 26,5 fokot pontosabban, amihoz képest már valamiféle visszarendeződés történt, és pillanatnyilag a föld tengelyének függőlegestől való eltérése az 23,5 foknak felel ma meg. De térjünk vissza a mamuthoz. Megvizsgálták a mamut bőrét. Ahogy nekünk itt mérsékelt égővön élő embereknek van a szőr felállításához szükséges izmunk, tehát fel tudjuk borzolni a szőrünket, ha még oly gyér is az emberi testfelületen. Ugye, ami arra szolgál, főleg állatok esetében, hogy a felborzolt szőr közé rekedt levegő egyfajta hőszigetelő hatásként érvényesüljön, és megvédje az állatot a külső hidegtől. A mamut bőrében nincsenek ilyen szőr felborzolására alkalmas izmok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az a bizonyos gyapjú, ami önmagában meglehetősen gyér és szegényes, a hidegtől védte volna őket. És hogy ne menjünk messzire. Bizonyára önök Budapesten laknak és járnak metróval mindenfelé. A múltkor a Batthyány téri metroállomáson vártam a metrót egy olyan időszakban, amikor meglehetősen nagy időközzel követték egymást. És amikor a metró alagutat fúrták, akkor különféle dolgokat találtak. Szubtrópusi növényzet jelenléte látható egy olyan kőzet darabon, amibe egy pálma levélnek a nyomata nyomódott be. Tehát mit is jelent ez? Az, hogy itt a mostani mérsékelt égővi területen valaha szubtrópusi éghajlat uralkodott. A Biblia első lapjai homogén időjárási állapotokról, feltételekről számolnak be. Közvetett utalás már hivatkoztam rá az évgyűrű nélküli fa, és ezek a mamutok is egyrészt ilyen jellegű táplálékot fogyasztottak, másrészt pedig a hideg ellen nem védte őket semmi, mert nem kellett védje őket semmi a hideg ellen. És egyik pillanatról a másikra fagytak meg, úgyhogy a szájukban emésztetlen maradt, és az emésztő csatornájukban is emésztetlen maradt a táplálék, ami azt jelenti, hogy ez az óriási testtömeg rendkívül gyorsan átfagyott. De akkor most nézzünk egy-két képet is pihenésképpen. A Grand Canyon lenne a másik közvetett bizonyíték, illetőleg Irán területén még néhány sajátos képződmény. Mint tudjuk, 500 méter mély a Grand Canyon. És azt mondják, hogy a Colorado folyó válta ki hosszú-hosszú évmilliók során. Tudósok méréseket végeztek, vizsgáltak, számoltak, és azt mondták, hogy ez nem lehet. A Colorado folyó soha nem mutathatott akkora vízbőséget természetes módon és formában, hogy egy ilyen mély kanyont kivágjon. Viszont találtak fönt egy nagy medencét, amiben feltehetően régi időből visszamaradt víz lehetett, és ahogy az özönvíz vizei olvadtak, bizonyos határokat átlépve utat kerestek maguknak, és ezek az ottan abban a régióban található korábbi tómedret feltételező területek között bizonságú szolgálnak arra, hogy tengeri jellegű élet volt azokban a tavakban, és a bennük lévő óriási mennyiségű víz, amelyik ugye az egyre olvadó jégtömegből származott, egyszer csak átlépte a peremet, a tó felső peremét, és elkezdte válni a maga iszonyatos mennyiségű vizével ezt a homokkőt, és kiválta ezt a rendkívül mély medret. Ez a térkép egy műhold felvétel, és látható a tenger alatt ez a bizonyos hátság. Bizonyára mindannyian megdöbbenve értesültünk arról, amikor az a bizonyos cunami itt hát elvégezte a maga kártékony munkáját. Arra lettem figyelmes, hogy Ceylon környékén, vagy Ceylontól nem nagyon messze, mintegy 1200 métert emelkedett a tenger alja. És akkor megvilágosodott előttem valami, hogy tudnélik, a hegyek így jöttek létre. Valami iszonyatos alulról felfelé törekvő nyomás a rendelkezésre álló résen a magma felől felnyomakodott, és létrehozta ezt a tenger alatti hátságot többek között. Így jöttek létre a Himalája iszonyatos magas hegyei, és az ellenkező oldalon pedig a Marinárok, és a többi a maga hihetetlen, mint egy 10 kilométeres mélységével. A geológusok azt vallják, hogy a földrengések és a vulkán kitörések a földnek arra irányuló törekvései, hogy a tökéletes gömbalakot ismételten létrehozzák, mert kibillent, tömegét tekintve kibillent a föld a maga egyensúly állapotából, és minden gömbalakú vagy közel gömbalakú forgó mozgást végző testben a részecskék a részecskék elrendeződése a tökéletes gömbalak felvételére irányul. és éppen ezért ezeknek a kőzetlemezeknek az egymáshoz viszonyított mozgása, a vulkánkitörések, a kőzetlemezek elmozdulása és a földrengések mind-mind arra irányulnak, hogy a Föld ismét felvegye ezt a tökéletes gömbalakot. Ez is voltak éppen itt a törési zónákat ábrázolja, annak az előbb említett törésvonalnak a meglétét most már a technika eszközeivel próbálja megragadhatóvá tenni. Tehát egy Y-alakban, most már ezek a bizonyítékok is hozzájárulnak, Y-alakban meghasadt a Föld felszín, és egy tenger alatti hátság jött létre mindkét helyen. Ez egy ilyen sematikus ábrázolás, hogy most hogyan néz ki mindez. Amit még ehhez, na hát ez példa megint arra, hogy milyen iszonyatos erőknek kellett működniük ahhoz, hogy a szilárd kőzetet így meghajlítsák. Ha a szilárd kőre most nyomást gyakorolunk, akkor az inkább törik, mint gyűrődik. Tehát olyan, viszont, hogyha kísérletet végeztek, hogyha egy téglát leteszünk a járdára, és a téglára ráteszünk mondjuk több tonnyányi súlyt, és elkezdjük a téglát húzni rajta ezzel az óriási súllyal, akkor az érintkezési felületen a járda is, legyen akár betonból, és a tégla is megolvad. Mert olyan a nyomás és a surlódás együttes hatásának köszönhetően képlékenyé válnak ezek az anyagok. És ez feltételezi azt, hogy a nyomásnak és a hőnek, ami hihetetlen jelenléte, formálta ezeket az alakzatokat. Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy valaha egyetlen kontinens volt, és ott, ahol a földkéreg megrepett, és a tenger alatti hátságok kezdtek kialakulni, ezek oldalirányú nyomást gyakoroltak a kéreglemezekre, és így a kontinensek, ugye akkor már kontinenseknek nevezhetjük őket, kezdtek eltávolodni egymástól, és kialakultak azok a bizonyos állapotok, amelyeket ma ismerünk. Megint csak egy bibliai kijelentésre szeretnék hivatkozni, de ezt megkerestem előtte. Képzeljük el a törésvonalnak azt a hosszú egyenest, és ahogy a víz iszonyatos erővel felnyomul ezen a résen keresztül. Visszatérve tehát az előbbi kérdéshez, elképzelhető az, hogy itt milyen erők mozdultak. A Bibliában van egy kifejezés Mózes első könyvének a 10. fejezetében, egy Peleg nevű bibliai személyhez kötik a bibliai írók, a bibliai szerzők a szigetek létrejöttét, illetőleg az emberiség elvándorlásának vagy szétszóródásának a lehetőségét. Nem tudom, van-e közöttünk olyan, aki mondjuk olaszul tud, vagy valamiféle latin eredetű nyelvet ismer, archipelago, vagy pelagio, hogyha olaszul, ugye szigetvilágot jelent. Ez az angol nyelvbe is a latinból így került át. A szigetvilág az archipelago. És ugye ez is magyarázatul szolgál arra, hogy az emberek elvándorlására akkor modern vízi járművek hiányában aligha volt lehetőség. Viszont amikor ezek a földrészek még csak éppen távolodóban voltak egymástól, és nem olvadt el a teljes mennyiségű jég, akkor még nagyon sok kis sziget, egymáshoz közel álló sziget létezhetett ezeken a területeken, és hogy olvadt a víz, úgy kerültek víz alá egyre inkább ezek. És ez a Peleg név, ugye az archipelago ebből származik, szigetvilágot, illetve az elvándorlást a szigetekhez kapcsolva próbálja nyilvánvalóvá tenni, hogy ez hogyan történhetett. Csókupolákat találnak sokfelé, hogyha valaki mondjuk járt Szovát a környékén ott is. Itt is az alulról felnyomakodó erők alakították ki ezeket a kupolákat. Itt egy rugóval próbálja mindezt ábrázolni, hogyha távolodik a két kőzetlemez egymáshoz képest, annál inkább nyomul felfelé a rugó, és az alatta lévő egyéb anyagoknak helyet csinálva lehetővé teszi, hogy azok felnyomakodjanak, tehát a hegyek kialakulásának egy ilyen sematikus ábrázolását látjuk itt. Itt pedig folyamatában látjuk a nagy mélység felfakadásának és a következményeknek az ábrázolását. Itt is egy másik rajz ugyancsak erről beszél, hogy megrepett a földfelszín, és az alul működő erők egyfajta vákumot érzékelve a feltörekvő víz nyomába léptek. Itt arról beszél, hogy különféle kőzetek hogyan jöttek létre, hogy a márvány például és egyéb anyagok mi módon alakultak ki. Ez a különféle ásványok elrendeződésére utal, mi korábban valami sokkal homogénebb és egyöntetűbb kőzetet feltételeznek. Ez megint csak egy olyan példa, ugye itt van fönt, látszik talán jobbra, az a lefolyástalan tóra utaló nagy mélyedés, abban nincs semmi, tengeri üledék és tengeri lények maradványai találhatók nagy mennyiségben, de akárcsak a Grand Canyon esetében egyszer csak az olvadásnak köszönhetően elért egy kritikus pontot, és átlépte ott, ahol látjuk a kék vonalat, átlépte a peremét, és ez a nagy mennyiség ugye csinált magának utat, minél jobban zubogott a víz, annál tágabb volt a rés, és jött le és kialakította a Yellum folyó medrét, ahogy a Grand Canyon esetében a Colorado medrét alakította ki. Innen gyorsan tovább lépünk, mert ezek inkább ilyen tudományos megközelítések. Ott láthattuk többek között. Na itt van a Grand Canyon, van itt egy Grand tó, egy Hopi tó, és ezeknek a vize, ezek ilyen lefolyástalan tavak voltak, ezeknek a vize egyszer csak átlépte a peremet, és hát kiváltja a Grand Canyon. Ha valaki járt a Grand Canyonban, az megfigyelheti, hogy az oldalirányú bemélyedések, azok nem a folyás irányjal azonos irányúak. Tehát, hogyha belép mondjuk a Dunába egy kis folyócska vagy patak, akkor az nem a Duna folyásával ellentétes irányban lép be többnyire, hanem valamiféle hegyes szöget alkotva. Itt pedig pont ellentétes irányúak a kivájt medrek, ami megint csak arra enged következtetni, hogy nem a Colorado folyó vájta ki, illetőleg nem azok a kis patakocskák és erek, amelyek a vízgyűjtő területéről oda áramlanak. Ez is, tehát ott látni, hogy hegyes szöget zár be, és onnan folyik voltak éppen, visszafelé nem folyik. Ez is egy domborzati ábrázolása annak a területnek. Ez is. Látjuk, hogy más irányból folyik. Ez arról szól, hogy a föld belső szilárd magva megmaradt a helyén, és a nagy lökésnek köszönhetően valószínűleg a litoszféra mozdult el a már előbb említett 26,5 fokkal. Még egy dologról kell, ezt a képet meglátva, még egy dologról kell beszélni. Ugye azt mondják a tudósok, hogy a rétegek egymáshoz való viszonya egyfajta sorrendiséget is feltételez, illetőleg azt, hogy először lerakottak mondjuk a rendkívül egyszerű állati lények maradványai, és ahogy az állatvilág fejlődött az evolúciós előrehaladás nyomán, úgy mindig fejlettebb és fejlettebb állatok maradványaival lehet, illetve kell találkoznunk. Ez egy érdekes állapot, arról szól, hogy egy földrengésnek köszönhetően megsüllyedt egy épület Japánban. A következő kép is erről szól. De ez nem a földrengésnek önmagában a földrengésnek a következménye, hanem az elfolyósodásnak. Ha már jártunk tengerparton, és belemélyedt a lábunk a homokba, és megálltunk egy darabig, bizonyára éreztük, hogy egyre mélyebbre süllyed a lábunk, mert a lábunk mentén a víz oda-vissza történő mozgása átrendezte a szemcséket, és a mi lábunk egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedt. Ha feltételezzük azt, hogy volt özönvíz, és ez az özönvíz óriási erózióval és földmozgással járt, és maga a víz is mozgatta a föld részecskéit, akkor azt kell feltételeznünk, hogy a szemcse méretnek megfelelően rendeződtek el ezek a rétegek, és nem pedig az egyes állati tetemek előrehaladását, illetőleg időbeli fiatalodását munkálják, vagy jelzik. Ez a bizonyos kutatócsoport kialakított, vagy létrehozott egy kísérletet, ez a kísérlet. Az egyik ilyen 5 literesnél nagyobb flakonba vizet tettek, a másikban mindenféle elhullott állati maradékot és földet. És libikók a jelleggel, ahogy ugye a csövek átáramlása az itt alul látszik. Tehát amikor fönt van, akkor onnan folyt ide a víz, amikor ez volt fönn, ez innen folyt oda. Tehát ugyanazt modellezték le, ahogy egy tengerparton a víz oda-vissza mozog. És az állati tetemek, illetőleg a föld, pont ugyanúgy rétegeződött, ahogy az evolúciós séma szerint látható. És a kísérlet nem tartott néhány hétnél tovább. Tehát ez közvetett jelzés arra, hogy az elfolyósodás lehet a magyarázata annak, hogy a rétegek hogyan alakultak ki, ha összföldi méretű vizet, és ennek kapcsán különféle geológiai mozgásokat feltételezünk, és nem pedig az, hogy... Ugye ez is egy olyan kép, egy különleges szikladarabot látunk itt, ami egyszerűen nem illik bele oda. Tehát itt valami óriási sodródásról, iszonyú erőkről, és a víz és a talaj együttes mozgásáról kell beszélni. Hozzá kell tennem azt is, hogy a föld hegyeinek a 75%-a üledék. És hát mészkőre utal. Ugye a Doveri sziklák, az egyik az európai part, a másik a ködös Albion partszakasza, és látható, hogy milyen iszonyú mennyiségben rakódtak le mészvázak és egyéb ilyen összetevők. Itt szeretném megemlíteni azt is, hogy Santa Barbara környékén 10 négyzetkilométeren belül több mint 1 milliárd hal teteme található. Ugye, ha ezt a méretet elképzeljük, akkor nem kell különösebben megfeszíteni a fantáziánkat, hogy elgondoljunk, hogy egy ilyen 200-300-400 méter vastag mészkőréteg hogyan tud kialakulni ezekből a mészvázakból. Na, itt van a mamut. A szőre miatt akartam megmutatni, ez nem is az egész testfelületet borítja be, hanem ilyen csapzott, fésületlen állapotában itt-ott van rajta. Itt egy ásónak a nyele látható, tehát az arányok érzékeltetése véget. Az elejét, tehát bocsánat, az ormányának az alját, azt már a sarkköri állatok egy kicsit kikezdték, mert tavaszi hóolvodáskor, amikor megereszkedett a tundra talaja, akkor bizonyos részei felszínre kerültek, és hozzáférhetővé váltak. Ez az úgynevezett Berezovska mamut, amit a Berezovska folyó környékén találtak fel. Szentpéterbárot állították ki a Természettudományi Múzeumban. A lába van eltörve, ez a bizonyos lába, ennek a sípcsontja, és ez itt a pénisze, ami azért érdekes, mert teljesen ellapult állapotban van. Tehát a mamutra nehezedő óriási súly járult hozzá ahhoz, hogy ez a része ilyen megnyomorított állapotba került. Van egy másik kis mamut, ez az egyetlen, amelyik nem állva halt meg. Mert általában ezek az állatok mind állva haltak meg, és álló helyzetben találták meg őket. Ez egy, mint egy 6 hónapos kis mamut bébi, feltehetően gyengébb volt a társainál, és ez ebben az eldőlt állapotban halt meg. A piros karikák azt jelzik, hogy hol találtak
mamut maradványokat.
Tehát nem csak egy van, és ugye hát ez az a terület, Gulák környéke, ahol meglehetősen zord az időjárás manapság. Itt szubtrópusi életnek ma nincs igazán nyoma. Ehhez járulna még hozzá az is, hogy például a déli sarkon óriási kiterjedésű szubtrópusi erdők maradványait találták meg szénmedencék formájában. Északi sarkon is. Tehát ott azokon a területeken, ahol ma már csak jég van, és kopár tundra, ott a mélyben szubtrópusi erdők maradványai találhatók. Itt is látjuk, hogy egy olyan területen, ahol nincs fa, egyszerűen nem nő fa, mert olyan az éghajlat, ott milyen hihetetlen méretű fa maradványok találhatók, például itt is az egész partszakaszon. Ez egy ábrázolás, amikor rátaláltak ezek a kutatók, akik egészen más céllal voltak ott, rátaláltak az állatra, akkor ilyen félig befagyva, félig láthatóvá váltan kerültek, vagy hát látták meg. Ez az a bizonyos lösszel és jéggel együttes anyag, ami Szibériában egyes helyeken megtalálható. Próbáltam utána járni, hogy a nyelvi oldalról is megfejtsük ennek a titkát. Az eredeti nyelvben jedóma nevet viseli ez. Nem tudtuk etimológiailag megfejteni, hogy mit akar jelenteni. Itt is jégbefagyott halak találhatók. Így jégbefagyva egy, mint egy 50 fős bivajcsorda található Kínában. És akkor itt az üstökösök, amiről már esett szó. Még egy dolgot hadd említsek. Ez a geológiával függ össze, és azzal, hogy mondjuk mennyire szabad a hagyománynak hinni, vagy mennyire kell az embernek önállóan utána járni dolgoknak. A kezembe került egy geofizikusnak a munkája, aki nehéz fémek után kutatott állami megbízás alapján a föld gránit rétegében. Ugye a föld gránitját a föld ősközetének tekintik, és hát éppen ezért ugye ez a legidősebb. A gránitban radioaktív mag körül elszíneződéseket, parányi elszíneződéseket érzékelt, úgynevezett fényudvarokat. És felötlött benne a gondolat, hogy ha a gránit, a föld őskőzete hosszú évmilliókon át olvadt állapotban volt és lassan szilárdult meg, akkor hogy lehet, hogy a rádióaktív, a központi rádióaktív mag körül a fényudvarok szabályosak, koncentrikus köröket alkotó szabályos alakzatok. Vagy a gránit szilárdult meg egy pillanat alatt, vagy pedig nincs magyarázat. És így lett egy evolucionista tudósból teremtéshívő, mert olyan rádióaktív mag volt a képződmény központjában, aminek a felezési ideje, a polóniumról van szó, a felezési ideje 164 mikroszekundum. Tehát 164 mikroszekundum alatt meg kellett szilárdulnia a föld őskőzetének, a gránitnak, ahhoz, hogy a központi mag körül szabályos, koncentrikus köröket alkotó fényudvarok legyenek láthatóká. Most ezt csak azért illesztettem ide a gondolatmenet végére, hogy jelezzem azt, hogy az ember vagy nem jár utána a dolgoknak, mert nincs türelme, nincsenek lehetőségei, elfogadja mások véleményét, behódol előtte, vagy kitér az egész kérdéskör elől. És az a puszta tény, hogy önök itt vannak és érdeklődnek, a számomra azért biztató, mert az özönvíz kérdés is egy ilyen vitatott terület. Rendkívül sok bizonysága van annak, hogy a földünket egy összföldi méretű özönvíz borította, és egy óriási kataklizma húzódott meg a háttérben, tudni, amit a Biblia ezzel a rendkívül keresetlen és egyszerű mondattal ad vissza, felfakadtak a nagy mélység forrásai. Ennek köszönhető, hogy tengerek vannak, hogy sós tengerek vannak. Ennek köszönhető, hogy a földrészek eltávolodtak egymástól. Ennek köszönhető, hogy ma a kéreglemezek mozgásával kell számolnunk. Ennek köszönhető, hogy vannak földrengések, és vannak szökőárak, és tűzhányok törnek ki, mert hogy a Föld a maga forgómozgást végző mi voltában arra törekszik, hogy a tökéletes gömbalak felé mozduljon el. Az ember általában szelektíven gondolkodik, hogy végső konzekvenciákkal ne kelljen szembesülnie. Mert az özönvíz és a bibliai leírás szükségszerűen felveti az Isten kérdést is. A túlélés kérdése is. És én úgy gondolom, hogy bár ez ismeretterjeszt előadásnak szánt előadás, talán kiki önmagának bizonyos messzebbre mutató konzekvenciákat is megfogalmazhatna. Csak azért, hogy konzekvensek legyünk, csak azért, hogy emberi mi voltunk, azzal is nyilvánvalóvá legyen, hogy gondolkodunk, és nem megyünk csupán a másik véleménye után átgondolás nélkül.